átkeretezéshez még egy fő technika. Ezt én heti szinten használom, nagyon bevált. Persze azért, mert az Imrének bevált, ez nem biztos, hogy mindenkinek be fog válni, ezt lábjegyzettel mindenki hallja oda. Mit is? A mondat így hangzik. Hogy szolgál ez engem? Tehát ami épp gyötrő inger, kihívás, nehézség, mötyi, és húz lefelé, felmerem-e tenni ezt a kérdést, hogy hogy szolgál ez engem? Sztoriba ágyazom, mert úgy jobban megmarad. Vállaltam egy munkát, fiatal voltam és bohó, mondhatnám. Még talán nem is voltam szakpszichológus, tehát a mezei diplomával a hátam mögött egy szakkollégiumnak kellett, hát, hogy mondanánk, tanácsadást, konzultációt tartani, csütörtökön este 8 és 11 között. Zsófi tud empatikusan tükrözni este 10-kor? 22-18-kor? Én marha elvállaltam, fél éven át tartott ez, először utoljára soha többé, de hát tiszt, ugye maximalizmus, vállaltam, akkor ezt megcsinálom, és én annyit tanultam abból a fél évből. És ez a mondat mentett meg, hogy ha én megtanulok odafigyelni, fókuszálni, empatikusan jelen lenni este 10-11-kor, akkor később az esti 6-os, 7-es, 8-as kliensekre szánt idő, az könnyedte a délutánnak fog tűnni. Tehát ez egy életre szóló átkeretezés. Magyarán, ahogy szolgál ez engem technika, az valójában a jövőt hívja segítségül. Beszéltünk itt korábban én ideáról, elvált énről is egy másik adásban, másik alkalommal, hogyha van egy ilyen húzó én képem, akkor össze tudom kötni a jelen szmötyjét, hogy ez segít, hogy oda eljussak. És akkor titim, már is megvan az átkeretezési lehetőség. Ezt nagyon-nagyon javaslom mindenkinek.
Igen, és hát azon kell elmorfondírozni, hogy ilyen magyartalanul fejezzem ki magamat, hogy amikor előttünk áll valami, igazából nem biztos, mert hogy sokszor mi nagyítunk föl, és mi teremtünk problémákat. És akkor szoktam megkérdezni, de mire használod? És néz rám a gyönyörű fiatal szemével, és mondja, hogy mit? Hát mondom, ezt a problémát. Miért tartod fent?
Miért jó ez neked, igen?
Miért jó ez neked? És akkor valóban elindul egy közös gondolkodás ez irányban, hogy hát tulajdonképpen ki tudja mondani, hogy nekem ez nem kell. Jó, miért nem teszed le, miért nem dolgozod át, miért nem keretezed át? Kezdjél vele valamit. És én nagyon kreatív munkára szoktam a hozzám fordulókat kérni, sok házi feladatot szoktam adni. Dolgozza meg, legyen ez a következő házi feladat. Mire használta eddig, miért tartotta fent, mit akar vele kezdeni, mi a jövőbeni célja vele. Tehát itt rögtön fölteszünk egy ívet, és akkor kiderül, hogy Úristen, ez őt csak gátolja. És nem kell. Viszont nagyon fontos valamire lecserélni. Tehát, hogy én mindig azt tapasztalom, hogy az elme, oké, kivehetek egy panelt belőle, kivehetek valamit, de utána vissza fogja kérni, hogyha én nem helyettesítem.
Nincs vákum, igen.
Tehát, hogy valami kell. Tehát, hogy új megoldás, és soha nem a tutit kérem, hogy na most akkor ez élete végéig, ez megoldja az ő életét. Ugye régen én mindig a bogárhátú Volkswagenre szoktam hivatkozni, szóval ezt egy életre gyártották a németek annak idején, és ma is vannak olyan mondatok, hogy hát egy élet, de most akkor olyan kanapét vegyünk, ami az életünk végéig kitart. És hát egy részről nyilván már nincsenek olyan tárgyak, amik egy életen át kitartanak, másrészről azt a ugyancsak kreativitásra hívnám föl mindig a figyelmet, hogy nem is kell. Tehát a helyzethez van-e tapaszom, van-e megoldásom.
És ami itt még fontos, és nem hangzott el ez a szó, ezért mindenképpen behúznám, hogy mi volt az adott tünetemnek, problémámnak az eredeti funkciója, ami miatt létrejött. Ezt szépen mi úgy mondjuk, hogy akkor lehet, hogy adaptív válasz volt. Tehát egy jótékony válasz a közegben, ahogy segítette kicsit túlzással, de a túlélésemet. Az idő telt múlt, és van az életutunkon egy pont, hogy ott fordult, és átvált maladaptívba. Tehát, hogy ott már haszontalan, nem látja el azt a funkciót. Ehhez is egy konkrét példa. Nevezzük mondjuk Oszkárnak. Oszkár Balatonfelvidéken nőtt fel, ez a Zimmer-Frey korszak, annak is az aranykora, tehát amikor kiadó ház, és jöttek a németek, és mindig halkan kellett beszélni. Tehát adaptív volt, mert ez a családnak bevételt jelentett, hogy a vendégeket, most visszaváltok hangra, tehát így beszélt az egész család, és Oszkár folyamatosan ezt kapta, hogy kisfiam, csöndben kell lenni, csöndben, csöndben. Na most, ha ezt 1100-szor meghallgatom, még 18 leszek, az beépül. És lásd csodát, hát Oszkár nem állt ki nagyon magáért, nem volt az a itt egy karakán férfi és nagy daliás hanggal ott van a térben, hanem hát valóban ilyen visszafogott típus volt. Nyilván ez csak egy faktor, itt rengeteg egyéb faktor van még, amiben most nem megyünk bele, de mégis ez katalizálta, a Zimmer-Frey korszak katalizálta Oszkárnak ez irányú tüneteit, és amikor ez leesett neki, az egy nagy pillanat volt, hogy úgy összeállt, hogy akkor ez is ott van az okok között, hangsúlyozom, több ok volt, mert az önbizalom az általában nem egy okra vezethető vissza az önbizalom, a kevés önbizalom, hanem ez szétágazik, és ez egy komplex rendszer. De hogy ott van először adaptív, aztán átvált maladaptívva, és nézzük meg a saját tünetünk, problémánk fejlődés történetét.
Poppernek volt erre megint egy zseniális sztoria. Járt hozzá egy hölgy. Télvíz ideje volt, bundában érkezett, mondta a tanár úr, hogy tessék felakasztani a kabátot. A hölgy nem akasztotta fel a kabátot, fogta. És aztán telt múlt az idő, és mindig fogta, és akkor megkérdezte, hogy de miért nem teszi le a kabátot? Anyám sem tette le. Anyuka él még? Igen. Tessék hazamenni megkérdezni, hogy miért nem teszi le a kabátot. Megjött a válasz, azért, mert nagyanyám sem tette le. Nagymama él még? Nem. Anyukát meg lehet kérdezni róla? Meg lehet. Kiderült, hogy a nagymama a háború idején szegény családnak vitt át mindig ételt a szomszédba, akik rühesek és tetvesek voltak. És nagymama nem tette le a kabátot, amíg csak az ételt átvitte. És ez innen szépen visszagöngyölíthető volt, hogy a hölgy már tulajdonképpen tényleg nem tudta, hogy ő miért nem teszi le a kabátot Popper Péternél. Tehát, hogy mindennek, igen, tessék megnézni, akár családi eredője van, mármint nagy családi eredője, vagy csak a saját szűk családomból hozok valami, akár egy rossz mondatot, ami beakad, és nem is tudom, hogy hol akad be.
Pár évvel ezelőtt egy előadásomon időgazdálkodás a téma, ugye ebbe gyakran beszélek, és mondtam, hogy tessék elvonulni 3 napra, a telefon kikapcs. És részleteztem a 3 nap dinamikáját, hogy mit is kell csinálni, hogy kell, de nem ez a lényeg, hanem ez az instrukció, hogy telefon kikapcs 3 napra, leizzadt és lesápadt, és nagyon hevesen vert a szíve az illetőnek, aki rám írt egy e-mailt az előadás után, hogy ő nem érti, de hogy ez történt vele, mert egy ellenállhatatlan parancsot érzett, hogy telefon nem kapcsolunk ki. Mindig elérhetőnek kell lenni. És akkor eljött, és elkezdtünk erről beszélgetni. És kiderült valami. A nagypapának valami fővegyész volt a honvédségnél, valami vegyvédelmi, nem tud. Szóval ilyen nagy lótuszfaktusz, tehát egy magas rangú nagy ember, és jóval hamarabb volt telefonjuk, vonalas telefonkorszak természetesen, mint bárkinek, mert őt hívhatták, és azt a telefont mindig fel kellett venni. És tulajdonképpen egy akkori adaptív dolog, egy érthető, logikus, racionális, érvelhető, igazolható tartalom, mondjuk 2 generációval később, elérhetőnek kell lenni, és telefon nem kapcsolunk ki. De hangsúlyozom, nem olyan szinten, mint hogy valakinek ez nem tetszik, amit én mondok, mert miért kéne nekem kikapcsolni? Persze, egy Z-generációs ma már ezt mondja, hogy a Z-generáció 95 után születettek, de ez a hihetetlen testi reakció, tehát ott érezte, és volt neki önismerete, egy önreflektív karakter volt, hogy tudta, hogy ennek érdemes utána menni, hogy mit jelent ez a túlzott vehemencia az én instrukciómra. Nagyon izgalmasak ezek a dolgok.
Ezek nagyon izgalmasak, viszont ígértünk, ha már így belenyúltunk a család témába, egy kis szimbiózisban élő család témát, hogy egy picit átkötnék erre, ugye a szimbiózis az igazából egy biológiai fogalom. Onnan hozzuk, 2 szervezet között olyan erős és szoros kapcsolat, amelyben mind a kettőre nézve haszonnal jár. Hát ez azért nagyon hallja az emberi kapcsolatainkra átvetítjük. Ugye a szimbiózisban az, hogy egy baba meg egy mama az élet első szakaszában egyként működnek, ugye ezt úgy mondjuk, hogy omnipotensben, tehát hogy egyként működnek, az teljesen rendben van, mert biztonságra vágyik a gyerek. És aztán megyünk az életszakaszunkon tovább, és valahol lehet, hogy nem volt egy kielégített biztonság érzet abban a gyerekkorban, és ugyancsak erre vágyunk, felnőttként tényleg nagyot ugrok, ahogy ön szokta mondani, és valakivel nagyon szorosan összezár. Mondjuk az új párjával, 20 éves emberről beszélgetünk, és ezt a teljes összeolvadás igényét kommunikálja is, mi ketten egy pár leszünk, mi magunkra csukjuk a családi ház ajtaját, a külvilág nem bánthat minket.
Sosem kell egymásnak nemet mondanunk, mert mi egyek
vagyunk. Mi egyek vagyunk, és nyilván a hölgy mondjuk, aki hoz ilyen-olyan megéléseit gyerekkorból, ez mondjuk egy férfi típusú, aki megmondta, hogy majd mi bezárjuk magunkat, mi így vagyunk jól, ez a hölgy elkezd felolvadni ebben, és talán meg is éli, hogy hát igen, mi tényleg így vagyunk jól. És elveszti azt a realitáshoz való kapcsolódását, hogy neki régen voltak barátnői. Ő régen eljárt szórakozni színházba. Mert csak nekünk az a jó, tehát hogy ez a agymosás átment ezen a hölgyön, és aztán mondjuk 13 év múlva fölébred bármilyen impulzus kapcsán, és zavarba jön önmagától, hogy neki igényei, vágyai vannak, és hogy ez szabad-e neki. Tehát, hogy ezt nagyon fontos a helyére tegyük, hogy mi úgy vagyunk egészek, hogy vagyok én, van a párom, van nyissuk, mint a target körben, van a külvilág, és hogy mindenhova legyen meg az egészséges kapcsolódásunk.
Egy konkrét példa jutott eszembe, sokszor kérdeznek fiatalok, hogy Imre, jó, oké, pszichológusból néha nehéz konkrét választ kinyerni, legyünk realisták, de hogy erről az összeköltözésről mit mondasz, mit mond? És hogy hát én szintvallok, én nem vagyok egy nagy, két hét után összeköltöztünk, és le sem megy a nap többet, hanem hogy tehát egy ilyen lassú közeledéssel nézzük meg, hogy hogy működik az a kapcsolati dinamika, hogy mik lesznek az új szabályok, szokások, rutinok, és nem kell, 3 hete még mással voltam, de most az új kapcsolatban feladok mindent, és mert mi már, ez első látásra is nem tudom, ennél szerintem érdemesebb az óvatosabb utat járni, hogy mik azok az igényeim, az a bizonyos, az én saját dolgaim, amihez szeretnék ragaszkodni. A magam konyhanyelvének kódja az, hogy mi a kőtáblás minimumom. Akár munkaerőpiacot is mondhatnám, de most párkapcsolata a fókusz itt utóbb, hogy párkapcsolati kőtáblás minimum. Nyilván, ha a kőtáblán 1000 tétel van, akkor pszichopatának fognak nézni, mert én követelek. De annyit ne tegyek, de mondjuk egy 1-2-3-4, mondjuk 10-ig, hogy azért ezt én szeretném, hogy így legyen, és ez nem a másiknak az elárulása, hogy még nem is vagyunk együtt, de ő már úgy éli meg, hogyha én ezt nem teszem meg, akkor elárulom. Nem, ettől én vagyok. Tehát nem úgy megy, hogy akkor jó, akkor nekem 7 edzésem van, akinek tetszik, tetszik, akinek nem, de nem kell magát az összes edzést föladni, mert hogy attól, ő abba szeret bele, aki egyébként edz.
Igen, és azért tegyük hozzá, hogy ez nem ott indul, amikor Gizi és Jenő összejön, hanem nyilván a családi minta is nagyon meghatározza, hogy ki mit hoz magával. Tehát, hogy a mi szüleink soha nem veszekedtek. Tehát vannak ilyen toposzok.
Vannak legendák, igen.
Ezt persze nem tudhatják, mert lehet, hogy de, csak hogy valahogy nem került elő. Vagy az én apám alkoholista volt. Én biztos, hogy egy pohár borhoz sem fogok nyúlni. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon keményen odarakott tételek, amiket igenis fel kell dolgozni, hogy ne egy ilyen nagy kompenzációval vigyen be a kapcsolatba, hanem valóban a másikra való figyeléssel és a magam igényeinek a kommunikálásával tudjunk valami közöset megalkotni. Én hoztam 2 állatpéldát különben, mert hogy az együttélésre nagyon szeretem én azt a szimbolikát használni, amikor valaki hozzám megy, hogy te milyen állat lennél? És akkor nyilván úgy néznek nagyot, hát akkor segítek, hogy szárazföldi, vízi, levegőben él, növényevő, ragadozó. Ez különben a pszichológián belül nyilván a gyerekpszichoterápiában van ez a családrajz, elvarázsolt családrajz. Ez a felnőtteknél nyilván nem kell kirajzolni, de hogy nagyon szépen elgondolkodtatja az embereket, hogy az apám egy ragadozó volt. És akkor elkezdi önmagát megérteni, vagy az anyám egy kis madár, akit bekaptak, vagy szóval, hogy itt...
A szimbólumok segítenek.
Nagyon igen. Szépen. És én hoztam két élő létező példát, a bojtorján hal és a cápa esete, ez egy win-win, most így előre leszpoilerozom az egész.
Bojtorján
hal, jó. Így van. Ők nagyon szépen élnek együtt, a tapadó korong, tehát a két hal össze tud illeszkedni, együtt tudnak közlekedni, és a cápa maradék, tehát ami marad az ő vacsorájából, azzal ő a bojtorján hal nagyon jól el van, köszöni szépen, és ők együtt közlekednek. És akkor néha tisztogatja a cápát.
Tehát ezért. Akkor ez a másik oldal.
Igen, ez a másik igen. Oldal, hogy ő meg tisztogatja. Na most a tisztogatásnak van egy másik állatvilágból hozott példája, a nyűvágó félék közül egy kis madárka, és az afrikai nagy emlősökről beszélünk. Na most ez egy madár, egy ilyen nagyon, én megnéztem, leguglisztam magamnak, ez egy nagyon éles csőrű madár, aki ugyan a mindenféle élősködőket az emlős hátáról leszedegeti, de közben meg, nem, és azt ő megeszi, tehát az a madárnak jó, de közben meg belevál ezzel az éles csőrrel a bőr alá, és a vért is kiszívja. Tehát, hogy ez egy ilyen, hát mint egy denevér, vagy nem tudom, aha, most hoznék egy másik hasonlatot ide, és nagyon sok kapcsolat működik így, hogy ugye mondjuk is a magyar nyelvben, hogy szívja a véremet. És ebből jutott nekem eszembe ez
tehát
a példa.
Tehát ő pozitívnak van eladva, de azért igen. Surranópályán jutott más is, már annyira
amitől
nem kedves.
Ő, igen. És hogy ezt a kapcsolatokban is, és ez most nagyon a két vége, és a kettő között nagyon sok minden tartózkodik még, ajánlom mindenki figyelmébe elgondolkodni ezen, hogy van-e a családjában olyan, akivel win-winben van, akár állatszimbolika szinten eljutni, vagy aki érzi, hogy már szívja a vérét egy ideje, de nem tudott megszólalni ellene, és hogy hogy kellene jól megszólalni.
Még egyszer a neveket, csak hogy megtanulja.
Hát a bojtorján hal és a cápa.
És a cápa. Tehát akkor feltenni a kérdést, hogy ki a bojtorján hal az én életemben? Igen. És akkor behúnyom a szemem, és kit dob fel most a tudattalan? És a másik, hogy mi volt a madárka?
A nyűvágó félék közé tartozik.
Nyűvágó félék. És akkor a nyűvágó madárka az én életemben. Igen. Igen. Igen.
És a kettő igen. Között nyilván nagyon sok mindenkit találunk.
És mondhatnám azt, hogy kinek kell nemet mondani egyébként. Azért ehhez még két utolsó gondolat. Tudom, hogy az időnk nagyon megy, mert ezzel nagyon sokszor vádolnak minket, hogy oké, de most is elmondják a nemetmondást, de ezek az irigypszichológusok tudják a titkot, de a piszokdögök nem mondják el. És akkor én azt szoktam mondani, hogy egyrészt gyakorolni a nemetmondást, a bárhogy és az akárhogy, mit jelent ez, olyan élet, mindennapi életszituációkat, aminek nincs tétje, és mégis átélhetem, hogy én nemet mondtam. Sokszor a hatás egyébként az, hogy nem dől össze a világ színpada. Persze ettől félünk, hogy itt a téridő meg fog állni, ha én nemet mondok. És egy kis színes sztori ehhez, erről beszélgettünk egyszer egy kerekasztalon a Pokorniliával. Kaptam engedélyt, hogy használhatom, hogy amikor a Hentesnél vagyunk, és mondja a Lia, hogy hát nem tudom, kérünk téli szalámit, 15 dekát, és hát minden hentes fogja, hogy akkor 18 lett, maradhat? És itt egy apropó, nem. Ma nem maradhat. Tehát, hogy és akkor nyilván nagyon, nem leszünk népszerűek a hentesnél, de talán belátható józanésszel, hogy nincs nagy tétje. És átélhetem akkor abban az egy percben, hogy csúnyán néz rám. Lehet még káromkodni is fog. De hát, mint vevő, mondhatom ezt. És ilyen helyzeteket, mondjuk serdülő példa még ugyanerre, hogy kisfiam, leviszed a szemetet? És akkor most hányan éreznek torokszorítást, hogy hú, anyámnak nemet mondani? Hát az rosszabb, mintha embert ölnék, ugye? És lehet a végén tényleg leviszem, de legalább egy kísérleti jelleggel. Most az eminens fiúkhoz, lányokhoz beszél, akik soha nem mondtak ilyet. Mert itt a nemet mondás, ez nem úgy van ám, hogy valaki képes rá, és valaki képtelen. hanem ez úgy működik, hogy bizonyos karaktereknek nem tudunk nemet mondani. És akkor velük még nagyon sok dolgunk lesz, és fogunk még erről még beszélgetni. Az a sanda gyanúm, Zsófi.
Nagyon sok gondolatot ébresztett bennem, még akkor gyorsan a végére még én is betolnék valamit, hogy szabad lehet nemet mondani, de nem a dac és az ellenállás szintjén kell feltétlenül, hanem lehet egy kompromisszumot is kötni, hogy anyai, most nem vinném le a szemetet, de az neked segítség, ha én kiteregetek? Itt ezt én fönt hagynám, mert valóban egy nagy témába nyúltunk bele. Ez volt a Lélek hangsáv. A következő adásban a félelmeinket járjuk körbe. A viszonthallásra!